Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A mikrofonnál Hegedű Zsuzsa, a szerkesztő Csák Gyula. Úgy tűnik, Szlovákiában sikerül megoldani az alkotmányos válságot. A koalíciós pártok vezetői az államfőnél tartott találkozón megegyeztek abban, hogy a márciusi választásokig Ivete Rádicsová marad a kormányfő. Protics János tudósít.
Ivan Gašparovics államfő a találkozóra eredetileg meghívta mind a 6 parlamenti párt elnökét, ám Robert Fico, a Smer elnöke jelezte, nem kíván részt venni. Amikor ezt meghallotta, Jánz Lota, az ugyancsak ellenzéki Szlovák Nemzeti Párt elnöke közölte, hogy ő sem megy el. Így csak a volt kormánykoalíció 4 pártjának elnöke tanácskozott az államfőnél. A 4 volt koalíciós partner megegyezett Ivan Gašparovicssal. Olyan szellemben módosítják az alkotmány 115. cikkeit, hogy az lehetőséget adjon az államfőnek megbízni Iveta Radičovát azzal, hogy a március 10-i előrehozott választásokig miniszterelnökként vezesse az országot. Erre a megoldásra az adott lehetőséget, hogy Robert Fico, az ellenzéki Smer elnöke, csütörtök délután az államfővel folytatott 4 szemközti megbeszélése után bejelentette, pártja a kormányválság rendezése érdekében hajlandó támogatni a szlovák alkotmány egyik cikkeinek módosítását, és pedig sürgősségi eljárással. Most a képviselőkön múlik, hogy jóvá hagyják ezt a módosítást. Amint elfogadják, azonnal megbízom a jelenlegi kormány, hogy folytassa a tevékenységét egészen a március 10-i előrehozott választásokig, mondta az elnök a tanácskozást követően. A megállapodás ugyanakkor azt is eldöntötte, hogy az Európai Unió vasárnapi brüsszeli csúcstalálkozóján Iveta Radičová fogja képviselni Szlovákiát. Jogászok szerint a szlovák alkotmány a most kialakult helyzetben előírja, hogy az államfőnek vissza kell hívnia a megbukott kormányt, de nem ad lehetőséget annak ügyvivőként való kinevezésére, hanem egy új kormányt kellene felállítani, ami hosszadalmas lenne, és ezt most senki nem akarja. Ezt a problémát orvosolná az alkotmány módosítása. Robert Fico továbbra is hangsúlyozza, semmilyen kormányban nem kívánnak részt venni március 10-ig az előrehozott választásokig. Az Inforádiót Protics János tudósította Pozsonyból.
A szerb kormány és a Vajdasági Magyar Szövetség megállapodott a rehabilitációs törvény módosításáról. Közölte az Inforádióval Pásztor Bálint, a VMS szerbiai parlamenti képviselője, miután egyeztetett a szerb igazságügy miniszterrel. Szerinte fontos volt, hogy Martonyi János külügyminiszter is kiállt a vajdasági magyarság mellett. A riporter Szabó Gergő.
November első felében a szerbiai parlament elfogadja majd az új rehabilitálásról szóló törvényt, amely világosan rendezi majd azt, hogy kiszámított megszállónak lekerül a kollektív bűnösségnek a bélyege a vajdasági magyarságról, hiszen kizárólag azokat zárják majd ki a vagyon visszaszármaztatás folyamatából, akik valóban követtek el háborús bűnöket, vagy pedig egy más bűncselekményeket, és akik ennek következtében nem rehabilitálhatóak. Ugyanakkor nagy valószínűség szerint azok számára, illetve azok szempontjából, akiket a kollektív bűnösség elve alapján minősítettek háborús bűnösnek a második világháború végén, vagy közvetlenül a második háborút követően, egy egyszerűsített rehabilitálási eljárásban rehabilitálhatják majd magukat, illetve felmenőiket. Úgy gondolom, hogy ezzel a megoldással pont kerülhet ennek a néhány hete tartó ügynek a végére. A szerbiai kormány elfogadja azokat az érveket, illetve azokat a megoldásokat beépíti a törvénybe, amelyekért mi már hetek óta kardoskodtunk.
Miért nem volt előrelátóbb a szerb törvényhozás? Hogy kerülhetett be ez a passzus ebbe a jogszabályba?
Én azt gondolom, hogy nagyon sokan most tették meg, hogy mi is az, amiről mi beszéltünk az elmúlt hetekben, ugyanakkor teljesen egyértelmű az is, hogy a magyar vétó réme is elég nagy úgy jelentett itt a gondolkodás folyamatában, és mindezeknek köszönhető az, hogy reményeink szerint november derekára megoldódik ez az ügy.
Ezzel a megállapodással így elkerülhető a magyar vétó Szerbia EU tagságával kapcsolatban?
Amennyiben a tegnapi megállapodás visszaköszön a november derekán elfogadandó törvényből, akkor azzal a megoldással a VMS teljes mértékben elégedett lesz, és ennek következtében úgy gondolom, hogy elhárulhatunk hárulnak az akadályok az elől, hogy az ország elnyerje a tagjelölti státust, legalábbis ami ezt az ügyet illeti.
Múlt héten Martonyi János magyar külügyminiszter is említette a vétó lehetőségét, mint egy eszközt. Ez volt talán az, ami belátásra bírta a szerb törvényhozást?
Nem tudom, hogy konkrétan ez volt-e az a pillanat, amikor átfordult ez az ügy itt Belgrádban, de nagyon fontos azt tudni, hogy a magyar külügyminiszter még több mint egy hónappal ezelőtt jelezte a szerbiai kormány illetékeseinél, hogy egy ilyen megoldás, ami bekerült a kárpótlási törvénybe, elfogadhatatlan lenne a magyarság számára.
Pásztor Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség szerbiai parlamenti képviselőjét hallották. A transzeurópai közlekedési hálózat gerinceként kijelölt 10 folyosóból 3 is érinti Magyarországot. Derült ki abból a jogszabályi javaslatból, amelyet több éves konzultáció után szerdán mutatott be az Európai Bizottság. A következő 7 éves pénzügyi ciklusban 31,7 milliárd eurót igényelhetnek a tagállamok az újonnan felálló pénzügyi eszközből a törzshálózat kiegészítésére, amelyet 2030-ra vár a testület. Nagy Tamás tudósít Brüsszelből.
10 olyan közlekedési folyosót rajzolt meg az Európai Bizottság, amely a komplett európai közlekedési hálózat gerincét képezné, ezen túlmenően pedig az ezeket összekötő úgynevezett átfogó hálózat fejlesztését is célul tűzte ki. A szerdai javaslat a törzshálózat kijelölésére és finanszírozási lehetőségeire fókuszál. A közlekedés politikáért felelős EU biztos térképen demonstrálta, hogy hol tátonganak lyukak a már meglévő nagy összeköttetésekben, és előirányozta, hogy a gerinchálózatnak 2030-ra teljesnek, illetve a korszerűtlen szakaszokon megerősítettnek és modernnek kell lennie. A 10 folyosóból 3 érinti Magyarországot. A bizottság eszerint hajlandó pótólagos támogatást biztosítani a Boba Székesfehérvár és a Budapest-Miskolc ukrán határ közötti vasútvonal fejlesztésére, valamint a Pozsony-Hegyeshalom és a Budapest-Arad vasútvonal bővítésére. Utóbbi kapcsán jegyzi meg a testület, hogy a szakasz már jelenleg is felújítás alatt van. A Duna folyosón belüli magyarországi projekt a Bécs-Budapest közötti vasúti szakasz rekonstrukciója lenne, úgyhogy azon már gyors vasút is közlekedhetne. A testület azonban a 2014 és 2020 közötti periódusra csak előzetes tanulmányokat rendelt meg erről, a munkálatok tehát itt egyelőre nem kezdődnek el. Az Inforádiónak nyilatkozó diplomaták szerint mindez kevés. Magyarország kimaradt a Duna folyosóból, és a minket érintő projektek egy része is már zajlik, tehát nincs igazi pótlólagos finanszírozási igény, mondta egy forrás. Az Európai Bizottság a 2014-től létrejövő új pénzügyi alap az Európai Összekapcsolási Eszköz segítségével kíván életet lehelni az akadozó közlekedési projektekbe. Egyes számítások szerint 250 milliárd euróra lenne szükség a közlekedési törzshálózat kiépítésére. A bizottság elegendőnek tartja az új alapban erre a célra felhasználható összesen 31,7 milliárd eurót, szerinte ugyanis 1 millió európai uniós euró 5 milliárd euró tagállami forrást és 20 millió euró magánszektorból érkező pénzt generál. Olvasható a testület által bemutatott jogszabályi javaslatban. Nagy Tamás, Inforádió, Brüsszel.
A rendőrség immár folyamatosan ellenőrzi a luxusautók tulajdonosait a francia fővárosban, és ezzel a módszerrel egy sor bűnözőt buktattak le. A kormány egy éve döntött úgy, hogy ezentúl a bűnözést az elkövetők zsebén keresztül is megpróbálja visszaszorítani. Ez Sándú János tudósítása.
Eredményesnek bizonyult a párizsi rendőrség által a bűnözők pénzügyi átvilágítására kidolgozott újfajta eljárása. A 2 éve bevezetett ötlet lényege az, hogy szisztematikusan igazoltatják az éjszakai életben méregdrága luxusautókban feszítő fiatalokat. Oda ütünk, ahol a leginkább fáj, ez lehetne a rendőrség legújabb jelszava, az új megközelítés ugyanis egyenesen a bűnözők zsebét érinti. Párizs rendőrprefektusa abból a megállapításból kiindulva, hogy a nagymenők előszeretettel mutogatják gazdagságukat, arra utasította beosztottait, hogy rendszeresen ellenőrizzék azokat a fiatalokat, akik feltűnően drága autókat vezetnek. Az eredmény önmagáért beszél, az akció 2010-es megindítása óta több mint 200 hatósági eljárás indult az így módon azonosítottak ellen. Legutóbb egy több mint 260 ezer eurót érő Lamborghinit vezető 26 éves férfit igazoltattak Párizs egyik külvárosában, és az illetőről kiderült, hogy 35 alkalommal indult ellene eljárás kábítószerkereskedelem és rablás címén. Az érintettnek most azt kell elmagyarázni a rendőröknek és természetesen az adóhatóságnak, hogy milyen legális jövedelemből sikerült álomautóját megvásárolnia. Hasonló kérdésekre kell válaszolnia annak a 18 éves fiatalembernek is, akit egy vadonatúj BMW-ben igazoltattak, vagy egy másik 30 éves munkanélkülinek, aki Hammer terepjáróban furikázta barátnőjét. A rendőrség eljárása egyébként része annak a nagyszabású akciónak, amelyet a kormány 2 éve hirdetett meg, és amely a bűnözők adminisztratív eszközökkel való sarokba szorításáról szól. A belügyi és a pénzügyi tárca vezetője 2009-ben egyezményt írt alá, melynek értelmében 50 adóellenőrt vezényeltek ki a nagyobb városok forrónak minősített negyedeibe, hogy felderítsék a külső gazdagság jeleit magukon viselő, ám jövedelmet nem bevalló, így adót sem fizető személyeket. A párizsi igazoltatások során lebukók tehát első körben nem előzetes letartóztatásba kerülnek, hanem a rendőrök kapcsolatba hozzák őket az adóhatósággal, ami bizonyos értelemben végzetesebb következményekkel jár rájuk nézve, mint az egyszerű elzárás. Esrádú János, Inforádió, Franciaország.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Csák Gyula nevében is búcsúzik a műsorvezető, Hegedűs Zsuzsa.